Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy ma még hatodszor is tüntetnek a gyülekezési törvény korlátozása és a Pride betiltása miatt az Erzsébet hídnál. Hatházi Ákos és néhány kitartó társa az éjszakát is a Karmelitánál töltötte. A Momentum politikusai azonban csalódottak, hogy nem sikerült egyre nagyobb tömegeket mozgósítani. Miért? És hogyan tovább? Következő témánk, hogy Magyar Péter szerint Szijjártó Péter külügyminiszter 3 éve még Ukrajna felvételét követelte az Európai Uniótól, sőt azonnali cselekvést. És tényleg erről felvétel is van. Mire a külügyminiszter most közölte, mi mindig a békét támogattuk, és nem Ukrajnát. Hát akkor most miért nem Ukrajna felvételének támogatásával próbálják erősíteni a béke létrejöttének lehetőségét, vagy szélesíteni az oda vezető utat? Elvégre ez ellen még Putyinnak sincs kifogása. Tudják egyáltalán a Fideszben, hogy mikor, miért és mit hazudoznak össze? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az Európai Parlament küldöttsége Budapesten tájékozódott és tárgyalt, majd megállapította, hogy sajnos a magyar kormány nem fogadta meg a jogállamisági ajánlásokat és az ítéletek túlnyomó többségét. Mint elmondták, a kormány képviselői kifejezetten agresszívan viselkedtek velük, már akik egyáltalán fogadták őket államtitkári szinten, mert a miniszterek és egyéb vezető tisztségviselők elutasították a találkozót velük. Örüljenek, hogy egyáltalán beengedték őket az országba? Ide tartozik, hogy az agresszivitás nem csak nekik, az európai politikusoknak szól, hanem hazafelé is. Erre bizonyíték Lázár János legújabb kirohanása, amely így szól: Vitézi úrnak, vagyis Vitézi Dávid fővárosi képviselőnek az a baja, hogy nem lesz Pride, ettől olyan ideges. Ezt a pofátlan, bocsánat a kifejezésért, de nem tudom jobban körülírni, vagy egyáltalán körülírni, szóval ezt a pofátlan buzízó beszólást nyugodtan megengedhetik maguknak. Végül beszéljük meg, hogy Trump hivatalba lépése után nem egészen 3 hónappal, tehát meglehetősen gyorsan levették Rogán Antalt az amerikai szankciós listáról. A washingtoni külügyminisztérium szerint azért, mert listán tartása nem összeegyeztethető az Egyesült Államok külpolitikai érdekeivel. Vagyis nem azért vették le, mert közben kiderült, hogy Rogán nem is korrupt. Ha így lett volna, nyilván elmondják, hogy országvilág meg tudja, nem? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Debreceni vagyok, és szeretnék Bolgár úrtól egy kérdést megválaszolva hallani, mert olvastam a Facebookon, hogy Navracsics megkapta a feladatául azt, hogy kidolgozzon egy olyan törvényt, ami gyakorlatilag a rögzítésünket fogja eredményezni. Nem tudom, hogy tudott-e erről a költözködési szabadságunkat is meg akarják vonni. Nagyon úgy néz ki. Hát nem tudom, hogy Navracsicsnak ez ugyanolyan rosszul jön ebbe, mint a pénzek hozása, de szóval ez egy kicsit lágyabb dolog annál. De szóval egyszerűen itt van a következő, amiért újból majd tüntethetünk, és ők közben megjátszák a játékaikat. Most ez a Rogán levétel is, ki tudja, mit ígértek ennek fejében, hogy levegyék ezt az embert onnan, ahonnan. Miután tudtuk, hogy ok nélkül nem kerül föl, akkor ha az az ok megszűnt, amiért föltették, akkor azt valóban, ahogy ő is mondta, meg kellene mondani, de nem erről szól a történet, hanem arról, hogy megint most akkor oda is benyalunk, hát akkor nem tudom, hogy hova kell még.
Igen.
Ez a három hatalom, ez olyan, ami ahova mindenhova, de hogy ezek hogy fognak összekapni rajtunk, azt nem tudom.
Igen, hát, ami a kérdését illeti, ahogy tudom, igen. Navracsics arra kapott valamilyen utasítást, vagy felhatalmazást, ahogy tetszik, maradjunk igen. az utasításnál, hogy dolgozzon ki olyan jogszabályt, amely szerint az önkormányzatok megakadályozhatnák, hogy az ő településük túlnépesedjen. Vannak olyan városok, települések, amelyek nagyon népszerűvé váltak, és már nem győzik pénzzel, közművekkel, egyébbel, különböző közszolgáltatásokkal a betelepülők ellátását, és ezért kvázi valamilyen lehetőséget adnának a kezükbe, hogy megválogassák, vagy éppen megtiltsák, hogy egy bizonyos ideig ne költözhessenek be oda valakik, akik kiszemelték maguknak azt a várost, vagy szép falut. Értem én a logikát emögött, mert emlékszem például, hogy Érd polgármestere, aki ellenzéki, és panaszkodik, és a kormány segítségét kéri most már hosszú ideje, hogy segítsenek, mert nagyon sok a betelepülő Érdre, de nem bírják ellátni őket, mert egyrészt az önkormányzattól elvonják a pénzeket, másrészt nem bírják a különböző közszolgáltatások, tehát segítség kellene ahhoz, hogy ilyen nagy tömeget, hogyha egy városnak a népessége éppen növekszik, ellássanak. Van tehát ilyen probléma, csak ezen igen. nem volna szabad úgy segíteni, vagy megpróbálni segíteni, hogy hát akkor tiltsa meg Érd önkormányzata, mondjuk, hogy oda bárki beköltözzön. Ez egyrészt nem is fog menni, másrészt nem is igazságos, nem is megoldása a problémának. Azt kell megnézni, hogy egy-egy település miért lesz népszerű, és lehet-e például ezen valamilyen módon segíteni, enyhíteni, valamilyen módon bővíteni a lehetőségeket, hiszen az emberek nyilván nem véletlenül költöznek el valahonnan, ahol nem jó az élet, valahová, ahol azt hiszik, hogy jó. Ami ilyen adminisztratív megoldás, pláne olyan, mint amilyen az előző, mondjuk szocialista, vagy nevezzük akár, hogy rendszer alatt volt, hogy gyakorlatilag például Budapestre sokáig nem lehetett felköltözni, vagy beköltözni, vagy idejönni. Ez egy rossz válasz arra, hogy egy problémát megoldjanak, hogy a Fidesz ilyenekhez nyúl vissza, az viszont jellemző rájuk, az árstoptól kezdve, az árréstoppon át, a betelepülés megakadályozásáig.
Értem, amit mond, és ebben van is logika, nem vonom kétségbe, csak én azzal vagyok egy kicsit bizonytalan abban, hogy ezt ők valahogy egészen másképp fogják alkalmazni, és ezt is vissza fogják.
Könnyen lehet, igen.
Hát én tulajdonképpen elgondoltam akkor, amikor ezt valahogy futtáltam. Nagyon szépen köszönöm, hogy nem csak én tényleg, tehát valami lesz akkor ebből, de...
Valami lesz, és biztos, hogy van politikai szándék mögötte, nem egyszerűen igen, egy probléma igen. megoldásának szándéka, nem abba csomagolják bele, és valami politikai átsó szándék is van mögötte.
Igen, és lehet, hogy a szavazáshoz is majd itt...
Még az is lehet. Igen.
Még lehet, hogy itt vándorol az emberek ide-oda ugyanúgy, ahogy eddig is történt. Csak hát most már nem muszáj feltétlenül.
Igen.
De köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hogy hívott. Köszönöm. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Bedő Dávid, országgyűlési képviselő, a Momentum frakcióvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Most éppen hol jár, hol van, honnan beszél?
Én most otthon vagyok, amiért pont most értem, nem vennék haza a megbeszélésekből, munkából, az irodákból, és hamarosan megyek a következő célállomásra. Ma pont nem vagyunk kint az utcán, de tegnap, meg ugye tegnap előtt is kint voltunk tüntetéseken.
Igen. Na, mert a tüntetésekről akarom kérdezni, és hát ahogy hallottam, vagy láttam, vagy olvastam, vagy mindegyik, a Momentum vezetői kicsit csalódottak amiatt, hogy nem sikerült akkora tömegeket verbúválni ehhez a legutóbbi demonstrációhoz, mint amit reméltek, pedig nyilvánvalóan azért vettek ebben is részt, hogy megmutassák, hogy a magyar társadalom nem fogadja el ezeket a szigorú, korlátozó intézkedéseket, lépéseket, és bíztak abban, hogy önökhöz mások is csatlakoznak, meg természetesen Hatházi Ákoshoz. Ez úgy látszik nem jött be. Mivel magyarázza ezt?
Szerintem sok oka lehet annak, hogy miért nincsenek tízezrek még az utcán egy ilyen alaptörvény módosítás után, illetve egy ilyen gyülekezés törvény módosítása után. Én azért nem a csalódottat mondanám a hétfői események, meg a keddi események után. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt mind a tegnap előtti, mind pedig a tegnapi kiállás és tüntetés, demonstrációk, blokádok. Ezek mind-mind nagyon-nagyon fontos eleme egy ilyen tüntetés sorozatnak, egy ilyen ellenállásnak, amit most már tulajdonképpen 4 hete csinálunk. Nyilván lehetett volna több ember, számításaink szerint hétfőn egy pár ezeren voltunk, de tegnap keddi napon azért szerintem jóval többen voltunk, mint mondjuk 5000 ember. Az egyik ok az nyilván az, hogy 15 éve járnak tüntetésről tüntetésre az emberek, és úgy látják, hogy egyre kevesebb értelme van, és ettől nem változik meg semmi. Aztán nyilván a másik oka szintén az, hogy azért nem mindenki buzdít arra, hogy vegyenek részt az emberek egy ilyen tüntetésen, és jelenleg tulajdonképpen a Hatházi Ákos, a Momentum az, aki utcára hívja az embereket, ahhoz, hogy szélesebb társadalmi összefogás legyen, utcai megmozdulások formájában, ahhoz több párt is kell, itt gondolok azért elsősorban a Tisza pártra és Magyar Péterre, nyilván megvannak az okai annak is, hogy ők ebben most nem állnak bele, ami teljesen érthető, erről már korábban ugye sokat beszélgettünk, Bolgár úrral is. De én azt gondolom, és mi azt gondoljuk, hogy minden ilyen demonstráció fontos, független attól, hogy mennyien vagyunk, mert amikor valamivel hisz az ember, akkor ki kell állnia érte, és ott kell lenni, és megmutatni, hogy vannak emberek, akik az utcán demonstrálnak az ilyen fajta állampárti túlkapások ellen, és az ilyen fajta autoritár rendszerépítés ellen.
Nyilvánvaló az is, hogy azok, akik nem mentek el egy tüntetésre, de egyetértenek önökkel, azok azt mondják, hogy hát hála Istennek legalább valaki odament, legalább valaki megmutatta egyszer, kétszer, ötször, nagyon helyes, helyettem is csinálták, de lehet, hogy bennük is az van, hogy amit ön is említett, hogy 15 éve csinálták a legkülönbözőbb ügyekben, és gyakorlatilag ez a rendszer ebből a szempontból mozdíthatatlan, rendíthetetlen. Egyedül talán az internetadós ügyben mozdultak, mert az nem is volt egy olyan jelentős ügy, de meg is érezték a fenyegetést, de a nagyobb, jelentősebb ügyekben úgy látszik, hogy nem hátrál meg. Ráadásul szokták példának felhozni, hogy itt van a szomszédban Szerbia, lassan fél éve folyamatosak és óriásiak a tüntetések és tiltakozó megmozdulások, de ott sem sikerült még kimozdítani a helyéből a kormányt. Az is egy olyan autoriter rendszer, amelyik nagyon erős, és vissza tud élni a hatalmával. Vagyis hiába jönnénk össze 5000 vagy 10000 helyett 100 vagy 200 000-en, ezzel ugyan megmutatnánk az erőnket, de ettől még Orbán ugyanúgy kétharmadot irányíthat a parlamentben, mint eddig.
Hát ez a tüntetés minőségén is függ azért, azt gondolom. Másrészt azért Szerbiában az elnököt ugye nem sikerült elmozdítani, de azért úgy néz ki, hogy a kormányt az sikerül, persze nyilván az elnökben van ott a legtöbb, az elnöknél van a legtöbb hatalom, ezért az lenne a fontos, hogy őt el lehessen mozdítani Szerbiában. De ez nyilván azért attól is függ, hogy milyen hosszan és mennyi ember van kint az utcán, milyen a minőség ezeknek a tüntetéseknek, mennyire terjed ki a teljes széles társadalomra, mennyire akadályozza a mindennapi működést, ezek mind-mind meghatározó dolgok, hogy el lehessen érni valamit a tüntetésekkel.
Igen, csak látszik, hogy egyelőre az Orbán kormány attitűdje semmiben nem változik meg, sőt, ha lehet, még agresszívabbá váltak. Hát ezt látjuk elsősorban Magyar Péterrel és pártjával szemben, most az egyik európai parlamenti képviselőjével szemben, és olyan hangot ütnek meg velük szemben is, de bárki mással, akik ráadásul korábban még a velük dolgozó munkatársaik voltak, mint Vitézi Dávid, hát most is Lázár János, hogy rohant ki ellene, milyen alpári módon, hogy nyilván azért ilyen ideges, mert az idegesíti, hogy a Pride-ot betiltják, szóval ezek az ócska, övön aluli ütések és szövegek, minthogyha azt mutatnák, hogy a Fideszt nem lehet se hagyományos, se új módszerekkel megrendíteni, egyre idegesebbek ugyan, és egyre össze-visszább csapkodnak mindenfelé, szavakban és másban is, meg mással is, de maga a hatalom egyelőre úgy látszik bizonyos értelemben érinthetetlen.
Hát de ahogy kezdte is, Bolgár úr, kimutatta az állam, az állampárt a fogának a fehérjét, és pontosan az ilyen tüntetések, meg annak, hogy veszélyben érzik magukat, jön ki igazából az, hogy milyen emberek ők, milyen politikusok ők, mennyire számít nekik az, hogy a magyar emberek mit gondolnak, mennyire számít nekik a magyar embereknek a jóléte, és valójában mennyire számít nekik a saját hatalmuk. Azért ez azt gondolom, hogy egy választás előtti egy évvel azért ez nagyon-nagyon fontos, mert egyre többen látják azt, hogy hogy viselkednek ezek az emberek valójában.
Igen, biztos, hogy így van, de mégis akkor milyen tanulságot vonnak le abból, hogy most eddig ötször tiltakoztak itt a budapesti hidaknál, és látványosan és sokféle ember mutatta meg, hogy mennyire nem ért egyet ezzel a diktatórikus jellegű rendszerrel, és egyre erőszakosabbá váló rendszerrel, de hát ők ugyanolyan magabiztosan viselkednek, és persze egyre durvábban az ellenzékiekkel is, meg egyáltalán azokkal szemben, akik kritizálják őket. Szóval hogyan tovább, merre tovább, milyen módszerrel tovább, mit kellene csinálni?
Egyrészt azt mondom, hogy folytatni kell mindenképpen. Függetlenül attól, hogy mennyi ember van az utcán, ez az ügy, a gyülekezési törvény, az alaptörvénymódosítás, és önmagában az a tény, hogy ez a rendszer egyre inkább durvul, és egyre inkább egy autoritár államot építenek, erre minden alkalommal fel kell hívnunk a figyelmet, és minden alkalommal ki kell állnunk, és ott kell lennünk ahhoz, hogy ez a legszélesebb részeinek a társadalomnakhoz is eljusson. És a másik, amit pedig mondott, hogy azért nem magabiztosak. Azért látszik a mostani kormányzati kommunikációban, hogy messze nem annyira összeszedettek, mint korábban voltak, halmozzák a hülyeséget a hülyeségre, és egyre durvább törvényeket vezettek be annak érdekében, hogy hatalmon maradhassanak. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezt minél több ember lássa, és minél több ember észrevegye azt, hogy ezek valójában milyen országot építenek.
Igen, ez biztos, hogy így van, tehát egyfelől látható a zavarodottság, és az, hogy nem találnak egy megfelelő választ arra, hogy az ellenzék, vagy az ellenzék jelenleg legnagyobb pártja úgy látszik, hogy veri őket a közvéleménykutatásokban, most már ők maguk is, mintha elismernék ezt a Nézőpont intézet vezetője között, hogy zárul az olló a Fidesz és a Tisza között. Igaz, hogy szerintük a Tisza van alul, de eddig ilyeneket sem mondtak. Úgyhogy ez mind-mind azt jelzi, hogy meg vannak zavarodva, de ha erre még nagyobb durvasággal, még erőszakosabb ellenlépésekkel reagálnak, akkor ez hova fog vezetni?
Hát akkor a társadalomnak az ellenállása is még erősebb lesz.
Azt mondja, hogy
mi ebben bízunk, és ezért is gondoljuk azt, hogy ennyire fontos az, hogy most kint legyünk az utcán, hétről hétre, és megmutassuk, hogy rengetegen vannak, akik ebből nem kérünk.
Uh-huh. Az jutott itt eszembe, hogy önök most már hetek óta megpróbálják megakadályozni a miniszterelnök bejutását a Fidesz rádióba, a Kossuth rádióba, péntek reggelenként, viszont Szerbiában, Belgrádban is, meg Novi Sadban is az ottani állami rádiót körülvették a tiltakozók, és nem is igazán tud működni, mert még a munkatársak sem igazán tudnak bejutni a munkahelyükre. Szóval valamit, mintha jobban tudnának a szerb tiltakozók, mondom, döntő eredmény.
Leszünk egyszer annyian, hogy milyen szinten meg tudjuk állítani a propagandát, mert a propaganda az egyik sarokköve ennek a rendszernek, és propaganda nélkül nem is tudnak életben maradni. Ez is nagyon-nagyon fontos az, hogy minden pénteken ott vagyunk az MTV-nál.
Azt kiszámolta valaki, körülnéztek, végeztek valamiféle helyszíni felmérést vagy vizsgálatot, hogy körülbelül mennyi ember kellene ahhoz, hogy ne tudjon bemenni dolgozni a riporter, és ne tudjon bemenni nyilatkozatot adni a miniszterelnök.
Hát, maga az, hogy az épület mondjuk körbe legyen véve, és blokád alatt legyen a teljes egésze, ahhoz kell egy pár ezer ember. Itt a nehézség inkább az, hogy ugye folyamatosan blokád alatt kell tartani, mert azt jelenti, hogy ennek a pár ezer embernek cserélődnie kell folyamatosan, így azért ehhez 10-20 ezer ember simán kell ahhoz, hogy ezt húzamosabb ideig fenn lehessen tartani. Feltéve persze, hogy a kétenléti rendőrség nem lép közben, mint ahogy azt oly sokszor láttuk, hogy közben lép. Én nem gondolom, hogy hagyná ez a rendszer azt, hogy mondjuk a MTV-ek blokkában az legyen húzamosabb ideig. Nyilvánvalóan, hogy a fellépnének adott esetben, nyilván hipotetikus helyzetről beszélünk, mert jelenleg még nincsen ott 10 ezer ember az MTV-á előtt, de hogyha lenne, és a rendőrség és az állam fellépne így módon az ott tüntetőkkel szemben, akkor nyilván az még inkább arra sarkalná a társadalmat, meg az embereket, hogy még többen kimenjenek.
De ezek szerint a jelképes erejű tiltakozásaikat fenntartják, folytatják?
Igen, igen, ezt folytatni fogjuk. Mi kitartóak vagyunk ebben.
Köszönöm szépen Bedő Dávid országgyűlési képviselőnek, a Momentum frakció vezetőjének. Viszont hallásra!
Viszont hallásra, minden jó!
Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Bolgár úr! Még hogyha ennyire mély hangja is van, lassan Dátvéder leszünk.
Igen, nem tudom miért. Lehet, hogy itt megkésve kicsit férfiasodom. Biztos, hogy valamiféle megfázás, de semmi egyéb jelét nem veszem észre, úgyhogy nem tudom,
mi az oka.
Nem tudom, mi az oka, hogy a régi sláger mondta, tán a tavasz. És az tényleg lehet, mert olyan össze-vissza tavasz van, hogy az ember lehet, hogy egy kicsit meghűlt, és ez a, mondjuk a hangszálaimra ment, és lehet, hogy ettől van.
Igen, abszolút. Lehetséges. A hallgatókat is üdvözlöm, Bálint vagyok, és tegnap, most már nem is tudom, hatodik tüntetés volt ez a tegnap.
Ez az ötödik volt, most már jön a hatodik. Igen,
ma lesz a hatodik, igen. Szóval a tegnapi ötödiken is kint voltam, és hogy egyből ebből a momentumos történetből folytassam. Eléggé csalódott voltam tegnap, mert ugye mindig nézem, hogy hányan vagyunk. És amikor tegnap megkésve kiértem, akkor hát fele annyian voltunk, mint szoktunk lenni. Már az emberek kezdik megszokni, hogy késve indul, tegnap is csak 5.40-kor kezdődött el, múltkor meg 6.20-kor. De a lényeg az, hogy hát nagyon csalódott voltam, 4 villanyoszlopnyi masszív, tehát sűrű tömeget számoltam össze. A villanyoszlopok 20 méterenként vannak, ugye akkor az 80 méter, 30 méter széles a hír, múltkor véletlenül hosszúságot mondtam szélesség helyett, tehát ez 2400 és négyzetméterenként 4800-5000 fő. Utána még lehet, hogy dagadt, de nem sokkal, megmondom őszintén, nem sokkal, tehát nagyjából ez az 5000 fő, míg előző alkalommal és előtte 12000-12000 voltunk, úgyhogy ez egy masszív visszaesés, és utána fél óra múlva föl is mentünk a várba, de egyébként nagyon-nagyon jó volt a kezdet. Cseh Tamás az eléggé megható volt. Ez egy nagyon kulturált társaság egyébként. Elég ilyen szellemi gondolkodású emberek járnak oda ki, szerintem, jól megaszondtam, tehát a szellemiséggel foglalkozó emberek, akik szeretnek gondolkozni, és egy fél óra múlva föl is mentünk a várba. Ott már nagyon szépen elő voltak készítve a dolgok, és hogy a lényeg az, hogy azon gondolkoztam, hogy miért jöttek ki ilyen kevesen, és hát két dolog. Egyrészt az emberek megijedtek, ugye a Momentumnak volt ez az akciója tegnap vagy tegnap előtt, és egész egyszerre megijedtek a magyarok. És nem igaz az, hogy a magyar az forradalmi nép, ez baromira nem igaz. A magyar egy gyáva nép, ez
nem lehet, hogy se egyik, se másik, hanem egy praktikus nép, amelyik azt mondja, hogy na jó, hát megpróbálkoztak vele, nézzük, lehet, hogy én szimpatizálok velük, lehet, hogy nem, de mi értelme volna kimenni, ha csak pár ezren vannak, vagy ha csak tízezren vannak, és akkor nem lesz eredménye, nem lehet, hogy ez mozgatja
úr,
sokat.
Ez a praktikum, ez szánalmas, ez tényleg, ez annyira szánalmas, hogy így gondolkoznak, és gondolj el, hogy Hadházi úr mennyi ügyet földerített már, mennyi energiája, pénze, ideje, meg minden ne van benne. És egy magyar ember annyit nem képes, hogy munka után megvacsorázzon és elmenjen tüntetni. Erre nem képesek a magyarok. Hadházi úr most 30 órája van fönn. Tehát konkrétan fölgyalogolt a várba velünk együtt, ott megtartotta a beszédét, utána mindenféle ilyen történés volt. Én akkor már eljöttem, nem tudom, ilyen 9-10 óra magasságában, és ő végig éjszakázta ott töltötte az éjszakát, és most egy százszékkel megjelent az Erzsébet hídon, ő mondta is, beszéltem vele egyébként személyesen is, és igen, és meg hát úgy a publikumnak is elmondta, hogy onnan fog lemenni, és akkor a hídfoglalás, hogy tehát a tüntetés a szabadságjogunk, illetve a tüntetési jogunk elvétele ellen, folytatódik ugyanúgy 6-kor. Ezzel csinálta meg lényegében, és szerintem ez a lényege, hogy folytatólagos legyenek a tüntetések, mert ugye volt kedden, ő fölment a várba, onnan lejön, és most is, és 30 órája van fönt. Na ez valami. És ez kéne valahogy, ezen kéne elgondolkozni a magyar népnek, hogy talán ha picit csöpög az eső, csak nem oldódnak föl abban a néhány csöpp esőben az emberek, mert nem éppen kellemes volt az a néhány csepp, de tényleg ilyen nagyon nagy. Hát jelezte is a meteorológiát, hogy nem néznek az emberek meteorológiát, hogy felhőséglet, nem is mondott csapadékot, és nem is nagyon esett, tehát éppen pár csepp. És ettől megjelennek az emberek, meg a momentumos akciótól, és a Hadházy úrnak igaza van abban, békés tűnt. Korábban én nem ezt mondtam, nem ezen voltam egyébként, de most már egyet értek vele, mert full racionális, nagyon jól összepázliza az elemeket Hadházy, és egyszerűen azt mondta, hogy békés tüntetésre van szükség, hogy ne tudjanak semmit se ránkenni az Orbánék. És ez az igazság. És mivel a Momentum csinálta azt is, tehát én nagyon is szeretem a Momentumot, de valóban nem érnek ezzel semmit, és az se igaz, hogy a magyar rendőrök a magyarokkal vannak. Nem, a magyar rendőrök nincsenek a magyar néppel, baromira nincsenek. Tehát, hogyha a magyarokkal lennének, akkor már rég átálltak volna, és nem csinálnak ezt az undorító dolgot, amit a partizános Marcellel csináltak, igen, meg az újságírókkal, meg minden. Annyira undorító a rendőrség, amit művelni. Nem tudom, hogy fog ez az néhány száz.
Hát nyilván a parancsokat teljesítik, hogy mit gondolnak közben, azt nem tudjuk, de hát azt mondja, azt parancsolja nekik a parancsnokuk, hogy ezt csináld, azt csináld, ezt ide, ezt
miért, úgy. Miért nem dobják, el a munkájukat, és csinálnak más? Erősek, fiatalok, középkorúak.
Az volna a rendszer szétesésének pillanata.
Hát nem tartunk ott. Jól érzik, Bolgár úr, nem érzik magukat jól a rendőrök ebben a rendszerben. Nekem ezt több rendőr is elmondta. Nem vagyok velük kapcsolatban, de volt, hogy már összefutottam velük, beszélgettünk, baromira utálják ezt a rendszert. Csak félnek attól, hogy elveszítik a munkájukat.
De ez egy jogos félelem. Hát jogos félelem.
Nem jogos, Bolgár úr, majdnem Orbán úr azt mondta, mert egész egyszerűen nagyban kell gondolkozni, nem kicsiben. Ha elveszítik a munkájukat, úgyis munkaerőhiány van, találnak munkát. De pontosan azt kéne csinálni, hogy feladják, mert akkor majd nem kell leköpniük magukat fél év múlva, amikor rendszerváltás lesz. És akik benne maradnak a rendszerben, a rendőrök, azt fogják mondani maguknak, úgy nem mondani, a érezni, mert a érzésen nem lehet hazudni. Azt fogják érezni, hogy a végsőkig kitartottam ezen bűnös rendszer mellett. És ezt a feleség is fogja tudni, meg a gyerekeik is. Sőt, az Orbán család. Az Orbán család tudja, hogy bűnös. Az Orbán család baromira nem boldog. Se a felesége Orbánnak, se a lánya, se senki. Az egész, én azt mondom, és ez jutott ma eszembe, ezt mondtam a legjobb barátomnak, hogy ki az, ha valaki csinálna újságíró, vagy szakember egy olyan felmérést, hogy abban a 134 nem bátor, hanem bátortan gyáva, aki képviselik a Fidesz-KDNP-t, hogy azok az embereknek milyen gyerekkoruk volt, fölmérnék, hogy azt tudjuk, hogy Orbán vert az apja, de mi van a többi 134, vagy nem, de abszolút, ez csak az én gondolatom volt, de nagyon nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy mind a 134 legénynek...
De szerintem ez rossz kiindulás. Nem tudjuk, milyen volt az egyiknek szerencsés, a
nem,
másiknak szerencsétlen.
Nem, ez egy ötlet, Bolgár úr, ez egy ötlet.
Értem, de...
És meg kéne vizsgálni.
De hát miért kéne? Nem ezen fog múlni, hogy milyen családi háttérrel, milyen múlttal jönnek ide. Ott vannak. Csinálják. Vannak köztük nagyon jól otthonról, jól eleresztett emberek, vannak olyanok, akik nagyon sokat tudnak, sok ismeretük, sok tudásuk van.
Nem erről beszélek, hogy mennyire volt szegény, meg gazdag a gyerekkora. Arról beszélek, hogy mennyire kapta meg a szeretetet és az odafigyelést a gyerek. Tehát, hogy pszichopata-e, vagy van valami mentális zavarája, vagy sem. Mert abban a csapatban, amiben ez a csapat, ez a Fidesz-KDNP, hogy ilyen sokáig föntartanak egy olyan bűnös rendszert, amiből nyilvánvalóan ők is tudják, hogy bűnös és hazug, csak kapják a nagy pénzt, és ezért ülnek benne. Ha egy ember erkölcsös, és rendben van erkölcsileg, akkor abban nincsen benne.
Azért mondom, hogy felesleges ezen akár gondolkozni is, mert nézzen rá Amerikára, ahol régi demokrácia van, és mégis az egyik nagy hagyományos párt, a republikánus párt gyakorlatilag összes megválasztott képviselője, szenátora, egy emberként támogatja Trumpot, aki pedig egész őrületes dolgokat csinál nap mint nap. Olyanokat, amikkel ők ezelőtt egy évvel, másfél évvel, 10 évvel nem értettek egyet, és mégis csinálják. Nem azért, mert így vagy úgy, kaptak-e szeretetet, vagy nem kaptak szeretetet, egyik igen, a másik nem, hanem azért, mert olyan helyzetet tud létrehozni a hatalom, adott esetben Trump, adott esetben Orbán, hogy ezek az emberek úgy érezzék, hogy hát nekünk nincs igazán választásunk, mert ha kilépnénk ebből, akkor rosszabb lenne, akkor nem mi lennénk itt, még inkább olyanok lennének, akik gondolkodás nélkül végrehajtják, de különben is alapvetően igaza van a mi vezetőnknek, hívják őt Trumpnak, értem, vagy Orbánnak, és így tovább. Minden országban meg lehet ezt csinálni.
Igen, annyit még hagyd mondjak el, aztán hagyom a többieket is érvényesülni, hogy ha Hatházi ennyire kitartó tud lenni, akkor legyünk már mi is annyira kitartóak, és menjünk el ki hatodjára és meg hetedjére is, és legyenek szívesek a többiek is kijönni, a többi budapesti lakos, mert egész egyszerűen szükségünk van rájuk, szükségünk van arra, hogy ez megdőljön ez a rendszer, mert nem csak nem külön Tisza van meg, nem külön Hatházi csapat, hanem ők együtt tudnak létezni egymás mellett, és ha párhuzamosan ezek tudnak folyamatosan dolgozni, akkor a hatalom még jobban gyengül, mert már nem csak egyik oldalról kapnak támadást a Tisza oldaláról, hanem a hídfoglalásokkal is. Ez nagyon fontos, és ezt föl kell ismerniük. Tehát itt nem liberálisok vannak, meg tiszások, meg hatházi, ilyesmi, hanem a rendszer ellen föllépő magyar emberek, ezért van szükség arra, hogy minden mai, és most kérem így a rádióban az embereket, hogy gyertek ki, fiatalok, középkorúak, idősek, legyenek szívesek, jöjjenek ki, mert nagyon-nagyon nagy szükségünk van minden egyes magyar emberre, aki ezt a rendszert...
Értem, azt kellene valahogy megtalálni, nem lesz könnyű, Hatházinak sem, meg másoknak sem, hogy a dolgot úgy kellene átalakítani az emberek fejében, hogy itt a rendszert kell megbuktatni, mert most a Pride-ot tiltják meg, most a gyülekezési jogodat veszik el, vagy korlátozzák.
Igen,
most
pontosan.
Ezt, most azt, most, de ezt a rendszert, amelyik minden elemében bűnös, kell megbuktatni, mert különben holnap után már tüntetni sem hagynak téged.
Igen, és ahogy viszik el a gyerekeket, az oroszok 200 000 gyereket vittek, deportáltak át Oroszországba, átnevelő táborokba, ebből már 2 videó is született, most a Juhász Péter, és egy hónap ezelőtt aztán meg a 444 alátámasztott filmekkel, hanganyagokkal, tanúkkal, 200 000 gyereket, tehát konkrétan az jelent meg, de tényleg, hogy Putyin háborús bűnös, Orbán, meg Trump, meg asszisztál hozzá. Trump is asszisztált hozzá, mert az egyetem, az amerikai egyetem, aki nyilvántartotta ezt az egész rablási folyamatot, elvette Trump tőle a támogatást és az adataikat is, és kérte, hogy töröljék le, stb. Trump is asszisztál ez az egészhez. Nagyon nem lennék megverepődve, kiderülne, hogy Trump Putyinnak az ügynöke, Oroszország ügynöke, mert konkrétan nem nagyjátette Amerikát, hanem zsugorítja, és ez ugye Oroszország érdeke, hogy
ha ez
Amerika
így megy tovább,
legyen.
Újra nagyjáteszi Oroszországot.
Hát igen, de szerencsére úgy néz ki, hogy Európa, legalábbis az euró erősödik, és nem véletlenül, mert az emberek sokkal jobb, vagyis az arabok, az egyes államok jobban bíznak már az euróban, mint egy ilyen szívókat a Trumpban, és egyébként Putyin is az, tehát, hogy vannak itt jó tendenciák, csak meg kell látni. A lényeg az, hogy Amerika valóban hosszú távú ilyen gyengülés irányába megy, és valószínű, hogy ezt már nem is fogják tudni visszahozni, mert elveszítették a bizalmat az USA-ba, a kereskedők, a befektetők, a nagy országok.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én
viszont is. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Halló. Én hallom önt.
Székely Endre vagyok, Bolgár úr. Nekem köszönöm be, hogy...
Igen. Hallom. Őszintén szólva, Jámbor András képviselőt vártam, de a kollégáim azt mondják, hogy nem érik el, úgyhogy ön van a vonalban, hallgatom önt. Tessék.
Hát az első kérdésem az, hogy felhívtam az önök rádióközpontját, és a hölgy, aki felvette a telefont, elmondtam, hogy kérdést szeretnék önnek feltenni. Azt mondta, most nem tudom bekapcsolni, mert már van bent valaki, mondta a hírek alatt.
Aha. Ez valószínűleg arra vonatkozott, hogy valaki már bejelentkezett, és már ott várt a vonalban, hogy megszólalhasson előre, és azért nem akarta a kolléganőm bekapcsolni önt, hogy ne kelljen hiába várnia.
Én csak ez mondta, hogy nem hallgatja az adást, de már vannak bent, vagy van bent. Jó, rendben.
Ez az egyszerű magyarázat, látja, most bent van. Csak nem akarta, hogy várja, végigvárja az első betelefonálót, aztán tudta, hogy jön a Momentumos képviselő, és ezért nyilván csak most hívta vissza.
Na most azt hiszem, hogy jól hallottam, hogy ön kicsit más mondott a hírek előtti bejelentkező szövegben a Momentumos hatházis tüntetések múltjáról és a jelenérő szinte egyáltalán nem, és más egy kicsit a hírek után, és ami még érdekesebb, hogy én úgy értettem, hogy jó, milyen Dávid, tehát aki a Momentumos
úr, akivel
először beszélgetett, ő nem említette, hogy ma is tüntetnek, sőt, mintha azt mondta volna, hogy
ő nem.
És itt van a Facebook oldalamon, Hatházi úr felhívása, de ma is.
Igen, hát Hatházi szervezi ezt a mait, ezek szerint a Momentum nincs ott, de nem is mondtam, hogy ott lesz, csak őket úgy hoztam szóba, hogy a Momentum politikusai csalódottan nyilatkoztak, hogy nem sikerült tegnap nagyobb tömegeket vonzani. Ennyi történt.
Okay.
És ebben megerősített Bedő Dávid, hogy valóban, de azért annyira nem csalódottak, hogy ne próbálnák meg legközelebb is.
Igen, a végén elhangzott önnél egy ilyen kérdés, hogy folytatják, és mondta a Momentumos úr, hogy igen. Na most egy általánosabb megjegyzés.
Igen.
Ez egy valamennyire alkati dolog, hogy úgy érzem, hogy ön és a Klubrádió általában ilyen reménytelenséget pessimizmus sugárzó hangon szólal meg, és hát önben általánosabb. Ha valaki valóban változás akar, akkor mire jó, hogy az embereket csüggeszti? Akkor otthon csirdogáljon, de ne csüggessze másokat.
Ha ez lett volna, akkor a kritikája. Szerintem nem igaz sem a Klubrádióra, sem rám. Nagyon is fontosnak tartom, hogy kimenjenek, tiltakozzanak, tüntessenek, elmondják a véleményüket.
Én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy az, amit és ahogy mondanak, az reménytelenséget sugároz szerintem.
Még egyszer megismétlem, hogy nem, szerintem nem, különben nem volnának sokan olyanok, akik támogatják a mindenféle tiltakozást, akár az ilyen közvetlen tüntetést, akár a Magyar Péterféle országjárást, és az ottani, az általa összehívott gyűléseket. Nagyon sokan vannak, akik ezt igazán lelkesen, sőt reménykedve adják tovább, de nem lehet minden pillanatban és minden esemény után nagyon reménykedve szólni vagy beszélni. Amikor például az amerikai külügyminisztérium egyszer csak leveszi a listáról Rogán Antalt, méghozzá viszonylag gyorsan, alig 3 hónapja lépett hivatalba Trump elnök, akkor az ember azt mondja, hogy hát azért ez egy nagyon, nagyon furcsa, és hát nem túl erkölcsös alapokon álló kapcsolat, ami a két vezetést összeköti, de megtalálom benne azt a szerintem tényszerű magyarázatot is, hogy nem azzal vették őt le, hogy nem volt korrupt, hanem azzal, hogy az amerikai külpolitikai érdekek kvázi mást kívánnak. Hogy ez most egy olyan híre és egy olyan téma, amit önöknek előadtam vagy bemutattam, ami miatt úgy gondolhatják, hogy nem vagyok eléggé reményteli, és bizonyos lemondást sugárzok, vagy neki keseredettséget, akkor azt mondom, hogy hát néha a kellemetlen, vagy nem annyira derülátó dolgokat is el kell mondani, és különben nem vagyunk.
Neked igen, hogy hogyan azonban a hangsúlyt. Mondok egy példát. Mondj. 2009-ben Bátos Andrásnak volt Kern Andrással egy csodálatosan jó interjú, körülbelül 20 perc, sajnos most már a YouTube-on nem található meg, mert azóta ketten együtt írtak egy könyvet, és az érdekesebbnek tartják. És ott többek között Kern, Bárdos András megkérdezte Kent, hogy pontosan úgy szólt ez a rész, rögtön, és nem akarom nagyon sokáig fenntartani, Kern meséli, hogy egy barátjával ülnek egy étterembe, ebédelnek, vacsoráznak, és a kezdős közepén a barátja megkérdezi, ki ma Magyarországon a miniszterelnök? Akkor Kent felkapja a fejét, most mi most eszünk, vagy mit csinálunk? Fogalma sem volt róla. Uh-huh. És aztán mondja Kent, hogy hát azóta nem tudom, hogy mikor volt ez a beszélgetés, amit 2009-ben idézett kell. Hát azóta jobban érdekel egy kicsit, és nekem sok mindenről nagyon rossz a véleményem, de megtartom magamnak, mert én egy színész vagyok, és kell, hogy szeressem.
Igen.
Hát körülbelül ennyi, nem értünk egyet. Hát
de most arra gondol, hogy mi is úgy viselkedünk, mint Kern a színész? Nagyon nem.
Nem. Szóval az egy színvonal.
Nem, ez a rádió bemutatja azt, hogy mi történik az országban és világban. Igyekszik tényszerűen bemutatni, és aztán meg is magyarázni a dolgokat, mert nem minden magától értetődő. Ebben a mi véleményünket nagyon határozottan mondjuk el, és szerintem sokszor úgy, hogy igenis azt a reményt fenntartsuk a hallgatóinkban, hogy ez az erkölcstelen és korrupt és velejéig romlott rendszer megbuktatható. Hogy hogyan tüntetésekkel, demonstrációkkal, vagy egy választáson, vagy ki tudja, hogy omlik rájuk az egész, ezt nem tudom, de mi minden lehetőséget kézben tartunk, vagy észben tartunk, és elő is adunk. Szerintem önök erre fogékonyak, lehet, hogy néha nem vagyunk annyira reményteliek, mint ön szeretné, de elmondjuk a véleményüket, nem tartjuk magunkban. Azért, hogy mindenki szeressen, Fidesz nem fog szeretni bennünket semmikor sem.
Jó, persze, világos.
Köszönöm szépen.
Bozzárul minden jó.
Viszont hallásra. És akkor itt van Jámbor András, független országgyűlési képviselő, a Párbeszéd frakció tagja. Szervusz, András!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Lehet, hogy a hírek félbe fog szakítani bennünket, mert valahogy későn értünk el, és akkor majd letesszük és visszakapcsolunk 5 óra után, de azzal kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hogy néhány nappal ezelőtt bejelentetted, hogy lesz, ami lesz, illetve te tudod, hogy mi lesz, indulni fogsz a jövő évi országgyűlési választásokon, és hát ez egy bátor bejelentés, bár számos olyan párt van, ellenzéki is, amely egymás után jelenti be a képviselőjelöltjeit, de azért az mégiscsak egy komolyabb és bizonyos értelemben számon kérhetőbb vállalás, hogy egy független képviselő, mint te, azt mondod, hogy én igenis elindulok jövőre, miközben tudod, hogy a legnagyobb ellenzéki pártot Tiszának hívják, és ők mindenhol akarnak képviselőjelöltet indítani. Úgyhogy mi vezetett téged arra, hogy ezt már a nyilvánossággal is közöld?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy ebben a körzetben én vagyok a legesélyesebb arra, hogy megverjem a Fideszt, és én vagyok a legesélyesebb arra, hogy a lehető legnagyobb különbséggel megverjem a Fideszt. Én pontosan azért indulok, mert azt gondolom egyébként, hogy országosan teljesen egyértelmű, itt kicsit a más pártok listán indulnak a választáson dologra reagálva, hogy országosan teljesen egyértelmű az, hogy ma Magyar Péter az ellenzék vezetője, de Józsefvárosban és Ferencvárosban viszont én vagyok az, és talán nem véletlen az, hogy ezen a kampányindító eseményen ott volt Baranyi Krisztina és Pikó András, és ők is támogatnak, mert hogy itt 2019-ben azért az volt az ábra Józsefvárosban és Ferencvárosban, hogy minden pozíciót a Fidesz töltött be, tehát az utolsó egyéni önkormányzati képviselői helyig, és azóta pedig az a hely, helyzet, hogy a két független ország, két független polgármester és egy független országgyűlési képviselő vezeti ezt a két kerületet, és kettő kivételével minden egyéni önkormányzati helyet is a ellenzékiek foglalnak el, tehát itt mi már megcsináltuk azt a rendszerváltást, amit országosan is meg kell csinálni, és hát Budapesten ezt megnyerni nem lehet még jobban, mert mint a rendszerváltást, hanem a Szekszárdon lehet megnyerni, Bonyhádon lehet megnyerni, Kecskeméten lehet megnyerni, és azzal, hogyha mi itt ezt a mandátumot megőrizzük, tovább visszük a rendszerváltásnak, abban tudunk segíteni, hogy ezeken a helyeken is, ezeken az úgynevezett billegő körzetekben is tudjon nyerni az ellenzék. De még egyet hagyd reagáljak az előző témára, ami a telefon előtt volt, mert hogy szerintem az van, hogy az, hogy kint vannak az emberek az utcán, van, amikor 300-an a Lánchídon, van, amikor 10 000-en az Erzsébet hídon, van, amikor Miskolcon több ezeren, vagy Szegeden, Magyar Péter országjárásain. Ez egy iszonyatosan nagy erő, és egy iszonyatosan nagy energia, és hogy ezt szerintem nem szabad alulbecsülni, és a szerintem, amikor kritizálja is valaki ezeket a büntetéseket, vagy ezeket az eseményeket, ez az energia nem vészel, és hogyha valaki ezeket végigköveti, akkor azt azért elég erőteljesen látja, hogy rendszerváltó hangulat van ebben az országban jelenleg.
Én is ebben bízom, csak néha az ember azt várja, lehet, hogy hitegeti magát, hogy hát ez is volt, az is volt, itt is összegyűltek, ott is összegyűltek, akkor egyszer csak annyi ember fog egy helyen összegyűlni, hogy attól már a híd is rengeni kezd, és a parlament falai is elkezdenek remegni. Amikor pedig ez nem jön össze, akkor azt mondja, hát most se sikerült. Hát van egyfajta ilyen érzelmi hullámzás az ellenzéki, akár demonstrálóban, akár csak az azt szimpátiával figyelőben.
Igen, mert kicsit mindig arra vagyunk kategorizálva, vagy abban van az agyunk az elmúlt 15 év után, hogy majd egyszer sok ember egyszerre dühös lesz, és összedől a rendszer egyik napról a másikra, de ez egy politikai folyamat, és egyetlen napon kell 2,5 millió embernek az urnákhoz járulnia, és kimondani ezt az egy akaratot. Ez most a mostani tudásunk szerint 2026. április 12-én lesz, és ezek az addig való történéseknek az a feladatuk, hogy ezt a tömeget megépítsék addigra, és én jelenleg azt lehet, amit József Ferencben és Ferencvárosban is beszélgetve az emberekkel, de amikor máshol vagyok, máshol is, hogy hát inkább ebbe az irányba haladunk, mint bármikor az elmúlt 15 évben.
Akkor, kedves András, most tartsunk egy kis szünetet, és vissza fogunk hívni néhány perc múlva. Jó, folytatjuk.
Köszönöm.
A hírek után is lesz mit megbeszélni.
És akkor megint itt van a vonalban Jámbor András, országgyűlési képviselő. Szervusz, András!
Szervusz, még egyszer üdvözlöm a hallgatókat!
És odáig jutottunk, hogy elmagyaráztad, megindokoltad, hogy miért van annak reális esélye, hogy ne csak indulj, hanem nyerj is a következő országgyűlési választáson. Tegnap beszéltem többek között erről is László Róbert választási szakértővel, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag itt csak a Tiszának lehet esélye, és ezt az esélyt meg is kell neki adni ahhoz, hogy lehetőleg mindenütt, vagy legalábbis minél több helyen tudjon győzni az egyéni választókörzetekben, és ahol lehet viszonylag nagy különbséggel, mert a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint ez a bizonyos győztes kompenzáció további mandátumokat adna a győztesnek, ha nagy különbséggel győzne például a Fidesz ellen, vagy Fidesz jelölt előtt. De ahogy szóba kerültél te is, meg Hatházi Ákos, azt mondta, hogy nektek igen, van esélyetek, én hozzátok tenném még Szabó Szabolcsot, aki szintén bejelentette az indulását, ugye Cseppel Soroksár képviselője többször nyert már, és azt mondta, hogy ennek akkor volna igazán értelme, ha ti Tisza jelöltként indulnátok, vagyis nem indulna veletek szemben Tiszás képviselő, viszont ti vállalnátok, hogy a Tisza képviseletében indulnátok el. Ez egy reális esély, reális kimenete?
Ez is benne volt az előző kérdésedben, én azért is jelentettem be viszonylag ilyen korán azt, hogy elindítjuk a kampányt, ugye azt, hogy indulok, azt már októberben bejelentettem, mert azt gondolom, hogy ebben a következő, most már lassan csak 11 hónapban, iszonyatos nagy melót kell végezni. Tehát, hogy ebben a választókerületben is van egy csomó olyan szavazó, akit még át lehet fordítani, meg lehet győzni, és meg kell győzni. És én biztos vagyok benne, hogy ezen a politikai oldalon bölcs politikusok vannak, és a szavazók pedig, az ellenzéki szavazókat sokszor bebizonyítottak, mert vagy egyébként még bölcsebbek, mint a politikusok, de ezeket a beszélgetéseket biztos, hogy nem a médián keresztül és a médiában kell lejátszani alapvetően.
mik azok a kérdések, amelyek Józsefvárost, vagy Ferencváros egy részét, mert ugye egy kicsit átrajzolták a választókerületeket, a tiédet is. Szóval az ott élőket elsősorban foglalkoztatják, azért feltételezem, hogy nem minden választó Ukrajnával, meg az Európai Unióval, meg a jogállam lebontásával, a Pride betiltásával foglalkozik, hanem lehet, hogy vannak ennél sokkal köznapibb vagy mindennapibb kérdéseik és aggodalmaik és felháborodásaik is. Mi az, ami őket igazán vezérli?
Nyilván sokfajta választó van és sokfajta problémával vannak. Az alapvetések azért ugyanazok, mint országosan, ami itt súlyosabb, és hogyha egyébként nagyon meg akarjuk verni a Fideszt, és szavazókat akarunk elhozni, akkor ezekkel a kérdésekkel kell alapvetően foglalkozni. Azok a lakhatási válság különböző formáihoz kapcsolódó kérdések. Tehát egyrészt nyilván van az, hogy a hajléktalanság kérdése az egy kiemelt probléma a budapesti belső kerületekben, és ebben egyébként én elég sok különböző módszertannal próbálkoztam, hogy meggyőzöm a fideszeseket, hogy talán kéne valamit nekik is tenniük azért, hogy ezt a problémát csökkentsük, de nyilván az, hogy nem épülnek bérlakások országosan, hogy az állam semmilyen támogatást nem ad bérlakásokra, az is egy ugyanilyen probléma, vagy a végrehajtás kérdése, amivel én szintén kiemelten foglalkozom, ugye több mint 670 ezer ember ellen van a végrehajtási eljárás. Ma Magyarországon nem 670 ezer végrehajtási eljárás van, hanem ennyi ember ellen. Ebből nagyon sok van a kerületben. Én működtetek egy jogsegélyszolgáltat külön csak erre a témára, és tehát kb. Átlagosan heti két ügyfél jön be, akiknek ilyen problémájuk van, és egyébként most fogunk pert nyerni valakinek, korábban már több százezres tartozásokat szereztünk vissza, de ebben a témakörben sikerült azt is elérnem, hogy pont ugyanazt véletlenül benyújtotta a Nemzetgazdasági Minisztérium módosító javaslatot, amit én előtt 15-ször benyújtottam, hogy a fizetési levonások rendszere úgy alakuljon át, hogy ez egy igazságosabb rendszer legyen. És hát mondjuk a bérlakások terén is az, amit Baranyi Krisztinával elértünk, hogy a Fudan Egyetemet megakadályozzuk, és helyette most már a telekátvételekkel el is induljon a diákváros megépítése. Ezekben egy nagyon nagy győzelem, amivel előre tudunk lépni. De hát nyilván oktatás, egészségügy, ugye itt a oktatás kapcsán sikerült azt elérni, hogy a ferencvárosi tanúszodákat felújítsák, egészségügy kapcsán sikerült megakadályozni, hogy elvegyék a józsefvárosi rendelőt, államosítsák, vagyis az államhoz kerüljön az önkormányzattal. Tehát bőven van téma sajnos, és a legforróbb téma az azt, hogy pont a kábítószer kérdésemben múlt héten volt parlamenti vita, ami számomra az egyik legmegdöbbentőbb vita volt az elmúlt 4 évben, pedig azért hallottam már fideszeseket beszélni a parlamentben, de az, hogy 15 év kormányzás után, miután leépítették a rendőrséget, 0 forint jelenleg a dedikált kábítószer megelőzésre, kezelésre, áramcsökkentésre jutó pénz, beüljenek a parlamentbe, és elmondják azt, hogy ők nem tehetnek semmiről, és mindent jól csináltak, az egészen elképesztő. Ebben csak tényleg hagyd mondjak egy konkrét számot. A közrendvédelmi osztály a BRFK-nak, ami a járőrözést csinálja, ami kimegy az esetekhez, az 2019-ben 24 ezer fölötti fő volt, most pedig kevesebb, mint 15 ezer fő. Ez szerintem egy egészen elképesztő szám. Itt még sok nagyon elképesztő számot tudnék mondani, de azt gondolom, hogy például ez a téma, és az, amit ebben a Fidesz csinál, hogy a fogyasztókat akarja büntetni, ahelyett, hogy a terjesztői hálózatok felszámolására pénzt adna, erőforrást adna a rendőrségnek, új rendőrök lennének, az, hogy az iskolákban nem engedik be a drogprevenciót, és közben pedig a fogyasztókat tekintik itt a célpontnak, ahelyett, hogy ezeket az embereket segítenék abban, hogy kijöjjenek ebből a betegségből. Ez, bocsánat, hogy erről ennyit beszélek, csak ez nekem múlt héten egy teljesen elképesztő dolog volt.
De nem lehet, hogy ez a Fidesznek azért egy tudatos csapás iránya, mert azt gondolják, hogy hát drogok nélkül élő valószínűleg még mindig több van, mint a drogos, és ha azt hintik el a társadalomban, hogy sötétben bujkáló ellenforradalmár, drogfogyasztó és drogterjesztő reszkes, mert azonnal börtönbe fogunk zárni többet, és sose fogod látni a napvilágot, akkor az népszerű lesz a társadalom körében. Hogy nem lehet, hogy így fogadják akár Józsefvárosban is a polgárok?
Hát én nem ezt tapasztalom. Szerintem egyébként ebben is, mint most már kb. Majdnem minden kérdésben egy teljes zsákutcában vannak. Tehát egyrészt tudnak az emberek különbséget tenni a terjesztő és a fogyasztó között. Nyilván a fogyasztók is zavarják az embert, hogyha berugdassák a kapualjat, hogyha ha arra kell valaki reggel, hogy a lépcsőházában ott fekszik valaki teljesen bekészülve, de hogy a magyarok, az állampolgárok is tudják, hogy attól, hogyha ezeket az embereket börtönbe csukjuk, attól nem fog megoldódni alapvetően a probléma. Attól fog megoldódni, hogyha ezeket az embereket ki tudjuk ebből a helyzetből hozni. Itt is, itt a Kávária tér környékén van egy srác, akit kb. Majdnem mindenki ismer itt a Magdolna meg az Orci negyedben, mert félig hajléktalanként él, szerfüggő, és beviszik néha a rendőrök, aztán kijön, mert hát nem tudnak vele igazából mit kezdeni, és neki nem az lenne a megoldás, hogyha mindig bevinnék a rendőrök, egyébként azt a rendőrök is elmondják, hogy ez nem lehet csak rendészeti kérdés, hanem az lenne a megoldás, hogyha lenne olyan ellátó rendszer, aki tudna rajta segíteni. Másrészt meg azért zsákutca, mert hogy ez egyszerűen ezekkel a feltételekkel, törvényi feltételekkel, ezzel a rendőri állománnyal, és csak rendészeti kérdésként nem fog működni, és hiába fogadják el most ezeket a törvényeket, hiába írják bele az alaptörvénybe, hogy a kábítószerfogyasztás bűn, ami ugye hát benne van a BTK-ban, tehát hogy semmi nem változik ettől, 3 hónap múlva ugyanezek a problémák ugyanígy fönn fognak állni, és ez mivel egy évvel ezelőtt is fönnálltak, egy évvel ezelőtt is probléma volt, pontosan ezért kezdenek most egy ilyen propaganda kampányba, ez teljesen egyértelmű lesz az emberek számára, hogy nem fog semmilyen megoldást hozni. Ugye korábban az volt a Fidesz kampányigérete, hogy 2020-ra drogmentes lesz Magyarország. Szerintem, hogyha valaki Józsefvárosban, Ferencvárosban, de gyakorlatilag az egész országban eltölt egy fél napot közterületen, akkor látni fogja azt, hogy ez nem oldódott meg, és ezekkel a rendészeti kérdésekkel nem lehet teljes mértékben megoldani ezt a problémát.
Végül még annyit, hogy terülad, akik a politikát figyelik, sokan tudják, azok, akik figyelik, azok biztosan tudják, hogy markánsan baloldali politikus vagy. Magyar Péterről meg nagyjából tudják, hogy hát jobboldali vagy jobb-közép beállítottságú, mégis lehetséges közöttetek, nem is annyira személyetekben, hanem a közös fellépésetekben valamilyen kompromisszum megegyezés?
Hát én nagyon szeretnék már ennek a rendszernek a lebontása után egy normális parlamentben arról vitatkozni Magyar Péterrel, hogy 9%-os egykulcsos eszélye legyen vagy sem, de hát jelenleg nem itt tartunk, jelenleg ott tartunk, hogy bárkire, aki ellenzéki és felmert szólalni a rendszerrel szemben, lejárató kampányt indítanak, hazugságokat öntenek rá, hogy a rendszer nem tudott egyetlen egy pozitív állítást sem mondani az elmúlt fél évben arról, hogy mit szeretne csinálni az országgal, csak hazugságokat és lejárató kampányokat tud csinálni. Én tényleg nem tudok felidézni az elmúlt fél évből olyan mondatot Orbán Viktortól, hogy hogy lesz a magyar embereknek jobb, hogy lesz jobb ebben az országban élni, hogy lesz jobb az egészségügy, hogy lesz jobb az oktatás, hogy lesz jobb a rendvédelem. Hogyha ezt a rendszert lebontottuk, akkor én nagyon szívesen vitatkozok az egykulcsos eszélyről Magyar Péterrel.
De együtt akarjátok lebontani.
Én bárkivel szívesen lebontam, aki le akarja bontani ezt a rendszert.
Köszönöm szépen Jámbor Andrásnak. Szervusz, minden jót.
Viszontlátásra és a hallgatóknak is.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Bolgár úr, én Dániel Rikó vagyok.
És egy kicsit hangosabban, azt kérem, hogy egy kicsit hangosabban.
Hallom a Bolgár úr hangján, hogy valami bujkál önbe.
Ne, valami bujkál, de nem elég jól hall engem, mert azt kérem, hogy egy kicsit hangosabban tessék beszélni.
Kicsit hangosabban.
Igen, vagy közelebb tartsa a telefont, vagy valami.
Hiszem, így jobb lesz.
Így jobb, igen.
Jó. Na jó, de remélem, hogy nem az ágyba fogja tölteni a húsvéti ünnepet.
Nem, nincs semmi.
Jó. Ami miatt én telefonáltam, hát ugye a Rogán antiszankciós listáról való levételéről szerettem volna megkérdezni, hogy a Radványi úr, akivel ön már beszélt korábban, és aki ugye egy konzervatív politikus, és ő elmondta, hogy ő tulajdonképpen még a Trump kormány idején benne volt abban a bizottságban, ahol előterjesztették a Rogán elleni szankciót, sőt, mi több, elmondott még 9 nevet, összesen ugye azt mondta, hogy 10 név van, és azt meg is nevezte, hogy még kik vannak ezen a listán, és azt is elmondta, hogy azt nagyon nehéz lesz onnan levenni, mert a Rogánnak rengeteg pénzébe fog kerülni az, hogy ott ügyvédekkel ő beadhassa egyáltalán a kérelmét, vagy az ellen kérelmét erről a dologról, és most egyszer csak hip-hop lekerült. Szóval Én azt szerettem volna megtudni, hogy nem lehet a Radványi urat felhívni és megkérdezni, hogy most mi erről a véleménye?
De biztos lehet, majd esetleg holnap megpróbálom. Valószínűleg egyszerű a magyarázat. Trump kiadta az utasítást, hogy vegyék le, mert engem nem ér. Azt se tudom, ki ez a Rogán, de nekem Orbánra szükségem van.
Értem. Szóval nem tudom, mibe fog ez majd nekünk kerülni.
Vannak sejtések, hogy ugye az itteni amerikai, újonnan ide küldött amerikai ügyvivő már érzékeltette egy nyilvános megszólalásán, hogy a kínai kapcsolatokat korlátozni kellene. Például ez. Az is lehet, voltak erre is utalások, hogy amerikai földgázt kellene venni. Ez nehezebb lesz, mert azért az amerikai cseppfolyósított gáz nehezebben jut el ide, mint az orosz. De nem lehet tudni Trumpnál, mert lehet, hogy holnap mással ébred, más jut az eszébe, és mást fog követelni. Biztos megvan az ára, ha ez a feltételezés.
Biztos, mi fogjuk megfizetni.
Így van. Igen.
Igen, hát nagyon sajnálatos, mert innentől kezdve megint verhetik a mellüket, hogy mi megmondtuk, és igenis, és ez, amit a 24.hu-n olvastam, azt hiszem korábban, a teljes elme baj, hogy mi Trumpok voltunk, és Trumpok leszünk, és Trumpok is vagyunk, és maradunk, és hát szóval egészen elképesztő ez a Trump imádat, miközben az egész világ döbbenten áll, és nézi azt, hogy micsoda károkat okoz, épp a Biden nyilatkozott, hogy a 100 nap alatt olyan károkat okozott, hogy a beláthatatlan következményei vannak.
Sajnos, de és ez Magyarországot is nagyon súlyosan érinti, de hát Orbánék nem tehetnek mást, mint jó pofát vágnak hozzá. Hát végül is a fő szövetségesük mindig Trumpra hivatkoztak, majd akkor milyen jó lesz, majd akkor béke lesz, majd akkor az Európai Unió is meglátja, majd akkor a magyarok érzékelhetik, hogy milyen más a világ, amikor egy barátságos amerikai kormány jön, tehát egyelőre nyilván ők is fogják a fejüket, hogy te jó Isten, milyen következményei lesznek ennek, de egyelőre a nyilvánosság előtt nem szólhatnak egy rossz szót se Amerikára.
Igen. Na jó.
Köszönöm
hát
szépen.
Csak ennyit akartam kérdeni, hogy próbáljuk.
Megpróbáljuk.
Meg, nagyon kíváncsi lesznék, hogy ő mit mond, és hogy hogy lett ebből mégiscsak ilyen rövid idő
Igen.
alatt.
Köszönöm szépen, asszonyom. Megpróbálom. Viszont hallásra.
Jó. Viszont hallásra.
A vonalban pedig Palotás János, nemzetközi pénzügyi és gazdasági tanácsadó. Szervusz János!
Szervusz Gyuri, és köszönettel köszöntöm a hallgatókat.
Egy hallgató bíztatott föl arra, hogy kérdezzelek meg egy Facebook posztodról, vagy előadásodról, amit a napokban tettél közzé, hogy úgy tudod, hogy az ATV kötött valamilyen megegyezést, vagy az ATV tulajdonosa a kormánnyal, Orbánékkal, és ezt meg is fogjuk látni hamarosan az ATV műsoraiban. Mi volt ez? Én nem láttam, bevallom.
De akkor elküldöm neked.
Köszönöm.
Tegnap én hallgattalak a műsorodat, és hallgattam a hallgatót is, azzal szeretném azért pontosítani, ahogy egyébként te tegnap reagáltál is rá, hogy azt nagyon-nagyon sokan tudjuk, nem kevesen, azt gondolom, hogy az értelmiség körben, hogy a mindennapokat figyelő társadalompolitikát figyelők főbe tudjuk, hogy az ATV-nek az ATV-ben a meghatározó befolyásolása már a 90-es években kialakult a Híd gyülekezetének, és ez kötődik egy személyhez, ugyanúgy, mint a Fidesz-KDNP kötődik Orbán Viktorhoz, Németh Sándorhoz, aki a Híd gyülekezet ugye vezető lelkésze, és egyébként Orbánhoz hasonlóan ő egy nagyon hasonló életutat járt be, most az ideológiát tekintve, a hatalom megszerzése érdekében, csak egyfajta egyházi hatalom érdekében, vagy először a baloldalnak volt, először az SZDSZ-nek volt nagy támogatója, hogy elérje az egyházi státuszt és az egyéb befolyásolást, aztán a baloldalnak, és a jó darabig a Fidesz kifejezetten egy, és Orbán Viktor egy ellenszele volt a Híd gyülekezetnek. Majd 2002 és 2010 között azt hiszem, hogy ebben az időszakban kialakult Orbán Viktor és Németh Sándor között egy nagyon szoros kapcsolat, amely egyébként csak az érdekeken alapult, hogy a Híd gyülekezetének egyrészt az ATV-ben a harmadik legnagyobb kereskedelmi televízióban döntő, ott már tulajdonosi döntő tulajdonosi befolyásolása is volt, és ki is alakították a ATV-ben a Németh Sándor, az a hídgyülekezetének kötődő szerveződést, és hát a 2010-re készülve Orbán Viktornak, lehet, hogy már a 2006-ban is erre nagy szüksége volt, és hát ezt meg is kapta a jutalmat Németh Sándor, hiszen 2011-ben az előtte 10 éven keresztül, vagy 15 éven keresztül ő csapuló Fidesz-KDNP egyházi státuszban részesítette. Tehát, hogy ennek egy kronológiája van, és most nem akarok végigmenni, tehát tegnap egyébként jól tett, azt hiszem, hogy 2014-ben, ha jól emlékszem, akkor volt mondjuk szintén egy mérföldkő, mikor az újságíróklub megszűnt, de egy mérföldkőnek tekintem a Vidám vasárnapnak 2001-ben a minden vasárnap délbe való bekerülése, ahonnan ott Németh Sándor minden vasárnap nagyon széles körben adhatott egy befolyásolást, egy ilyen rejtett befolyásolás a társadalomba, amit aztán 2022. januárjában már nem rejtve, hanem ott a vasárnapi Vidám vasárnapban, és az ATV-ben ugye elmondta, hogy az Orbáni rendszerre és az Orbán Fidesz-KDNP jelöltjeire kell szavazni, aki jót akar ennek a társadalomnak. Tehát ez egy nem most elindult folyamat.
Igen.
De eznek a 2011 óta azért azt gondolom, hogy egyértelműen a Németh Sándor, és aki egyébként elsősorban Semjén Zsolton keresztül tartotta a kapcsolatot Orbán Viktorral, de Orbán Viktornak a kezében volt mindig egy nyomógomb arról, hogy meddig lehet ellenzéki televízió látszatot tartani. És ugye ez a látszatnak mindig is megvolt az az előnye, hogy az ATV-t az ellenzéki választópolgárok egy széles köre nézte és hallgatta, és közben finoman ment rajta a befolyásolás a kormányzati oldalon, de csak finoman, hogy ez ne legyen annyira lebuktatható, és azért ott megvoltak a személycserék, amikor Olga is elment, amikor Bánó András leváltották, tehát ugye láthattunk ezeknek a mérföldköveit, de azért ez az utóbbi időben, ahogy meggyengült az Orbáni rendszer, valóban kicsit megrázza a hideg, ahogy azt nem tudom pontosan fogalmaz Arató András, hogy nem minden alap nélkül, ugye most elbizonytalanodott a hatalom, bizony beindult az a folyamat, hogy ezt fel kell gyorsítani, és már nem engedhető meg, mondta Orbán Viktor, hogy nem engedhető meg, hogy továbbra is egy ilyen ellenzéki arculatot tegyen, hanem ki kell használni, hogy az ellenzéki szavazótábor nézi döntően azt a egyébként nagyon nézett csatornát, viszont föl kell benne gyorsítani azokat a befolyásoló elemeket, ami a Rogáni rendszerből kiépül. Na most ahogy nekem is azért az életpályám olyan, hogy azért hogy egy picit, tehát nem csak a Karmelitában, nem csak Semjén Zsolt környékén, de ez mind a kettőre igaz, tehát nem akarok teljesen ettől elzárkozni, vagy a TV2 esetében is megvannak azok a személyekkel, az embernek a kapcsolata, akik kényszerből vannak ott, mert úgy érzik, hogy nekik az életpályájuk alapján ott kell maradniuk, de ezek nagy szervezetek, a Karmelita is, Semjén Zsolt környéke is, a TV2 média rendszerében is, és az adásokat gyártók körében is. Tehát ez, amit akár meg is figyelhettük, és a megfigyelések alapján akár közvetetten is azt lehet mondani, hogy kaphattak egy utasítás a váltásra, de hát én kaptam róla információt, csak egy nehéz helyzetbe került. Szerintem sokan vagyunk így, én édesapámtól azt tanultam, hogy hazudni nem szabad, de amit tudsz, azt mikor engedett ki, milyen mértékig, azért az a te személyes döntésed. És amikor van még egy televízió, ahol sok olyan műsor van, és ez igaz volt az elmúlt 20 évben az ATV-re, sok olyan műsor van, ahol tényleg az egyedüli megszólalása van egy ellenzéki gondolkodásnak, és kiváló műsorvezetők is vannak benne, hogy akkor te elkezded ezt lejáratni. Tehát, hogy elmondani, hogy azért tud, hogy ennek valamennyi megszólalás mögött Orbán Viktornak egy általános jóváhagyási rendszere van, vagy most már szólnod kell, hogy ez nem, hogy erre is figyelj oda. Tehát tudsz valamit, de elmond, vagy nem mond el, mert hogy segíted az ellenzéki oldalt abban, hogy még van megszólalása, vagy most már túl sok az az információ, amivel éppen becsapják az embereket. És azért itt látni kellett nem csak a 2022-es januári megszólalását a Németh Sándornak kifejezetten a választás kapcsán, hanem amikor együttműködési megállapodást kötötte 2022 júniusában az Index és az ATV között, és ami most a legutóbbi együttműködési megállapodás, amely egy nagyon komoly tévésorozat van, ami június 3-án indul, cégfejlesztő címmel, a TV2 csoport és az ATV között. És azért ezt itt látni kell, hát te is, én is, legalábbis meg vagyok győződve, hogy nem csak én, azt tudjuk, hogy a Fidesz-KDNP a legnagyobb kárt a magyar társadalomban arra tette, hogy a vállalkozói kört, tehát a gazdaságnak a lélegeztető rendszerére, infrastruktúrájára rátette a kezét, és igazából a magyar vállalkozói rendszernek a működtetésében a kis- és középvállalkozások is azért esik vissza a vállalkozói hangulat, vagy bármi, mert egyrészt nem bíznak a jövőt tekintve, mert ez a Fidesznek a gazdaságpolitikája az akár a Trump melletti kiállás miatt is a zsákutcába visz. A másik, ha véletlenül egy bizonyos szituáció területet elérnének, akkor megjelentkeznek a különböző szinten lévő fideszesek, és tesznek egy ajánlatot, egy vissza nem utasítható, de aljas ajánlatot, hogy elvegyék az üzletet tőle, tehát nincs távlati jövőképe, és a legfontosabb területeken, idegenforgalomban, vendéglátásban, kommunikációs rendszerben pedig egyszerűen letarolták a piacot. Tehát ott vannak a most ezek az emberek akarják bemutatni az ATV-vel és a TV2-vel közösen, hogy a kis- és középvállalkozások bátran vágjanak bele, mert ha belevágnak, akkor bekerülnek egyébként a Fidesz NER rendszerének a hálójába, óhatatlanul bekerülnek a finanszírozási oldal és a más oldalos. Tehát én úgy éreztem, hogy elérkezett ez az idő, amikor erre föl kell írni a figyelmet, értem. És hát nem egy utolsó erre vonatkozó mondat, hogy azért, amikor nem kell hozzá olyan nagy egyéb leellenőrzés a rendszernek, hogy most már napi vendégé vált a Mandiner főszerkesztő helyettese, vagy Kohán Mátyás a Mandiner propagandistája, vagy a Pesti srácok Szabor Gergelye, és írtelen megjelentek a udvarias beszélgetésben, az egyenes beszédben és a csatban is Orbán Balási Szijjártó Lázár János, ahol edész kedvesen elmondhatják a hazugságokat, például Ukrajnáról. Tehát, hogy mit jelentene az ukrajnai csatlakozás, és ezzel igenis befolyásolják az ellenzéki gondolkodókat, és ezért van az, hogy csak 50...
Ajjaj. És most közbeléptek a telefonvonalban is, de ez nyilván csak a véletlen műve, úgyhogy mindjárt visszahívjuk Palotás Jánost. De igen, a gondolatmenet az volt, hogy valóban a fideszes tájékoztatáspolitika, vagy inkább propaganda politika, az úgy működik, hogy rájöttek arra, hogy nagyon differenciáltan kell eljutni a közvéleményhez, mert vannak olyanok, akik ellenzéki beállítottságúak, de közülük is érdemes megpróbálni megnyerni olyanokat, akik ellenzéki adót néznek, vagy például az Indexnek nagy volt a népszerűsége, amíg meg nem szerezte egy fideszes befektetői vagy tulajdonosi kör, de nem akarták teljesen átadni a Fidesz propagandának, hanem úgy gondolták, hogy meg kell tartani azt a Fidesz-el szemben kritikus olvasói kört, amelyiket nem érdekli, hogy éppen ki a tulajdonos, meg nem is tudja, nem is foglalkozik vele. A lényeg, hogy olvassa tovább például az Indexet, és akkor talán észre se fogja venni szép lassan, hogy hát ez megírja ezt is, megírja azt is, egyre több a Fidesz-szel szimpatizáló, vagy a Fidesz véleményt közvetve, de mégiscsak megértően képviselő cikk, és akkor át lehet őket húzni a Fidesz oldalra, anélkül, hogy tudnák. Ugyanez működik nyilvánvalóan az ATV-nél is, hogyha megnéznek egy olyan műsorban egy fideszes valamilyen vezetőt, mint Orbán Balázs, akire utalt Palotás János, vagy Szijjártót, vagy ki tudja még milyen minisztert, Gulyás Gergelyt, hasonlókat, és hogyha nem igazán keményen szembesítik őket a valósággal, meg a tényekkel, hanem szép udvariasan elfogadják, amit mondanak, akkor ezzel meg lehet győzni embereket. Hát, ha egy ellenzéki adóban mondhatja ezt, és nincs igazán szembesítve a valósággal, de akkor biztos a kormánynak van igaza. Szóval ügyes trükk ez. Azt kell mondani, hogy lám, így tud működni egy totális hatalom, hogy úgy állítja be magát, mintha nem volna totális, hanem sokféle vélemény, sokféle beállítottságot elvisel. Lám, van ilyen is, van olyan is, hát mi a baj ezzel? Igazi szólásszabadság, igazi demokrácia van, és most itt van az igazi Palotás János is, ugye?
Igen, itt vagyok, és nagyon szépen összegezted, és tényleg már nagyon kevés volt hátra abban, amit mindenképp mondani akartam, hogy igen, nem kerül önkö a kérdés, megnyomta azt a bizonyos gombot Orbán Viktor, és Semjén Zsolton keresztül, és Németh Sándorral megbeszélték, hogy legkésőbb a nyár végére föl kell gyorsítani ezt a folyamatot, mert nem mehet úgy 2026 tavaszán egy választási időszakba be a rendszer, hogy van ellenzéki televízió, tehát hogy teljes mértékben a végén be kell olvasztani, és ennek a részében mondtam azt, hogy igen, elindultak olyan műsorvezetőknek a megkeresése a TV2 környezetében, ha úgy tetszik, castingja, akik, ha valakik nem folytatnák az ATV-ben a tevékenységet, akkor helyette átveszik. Bekerültek ezek a nagyon fontos műsorok, tehát hogy most már műsorsorozatok, amelyek egyértelműen a megtévesztés, tehát az Orbáni gazdaságpolitika különleges sikerességére végre mutatnak, és ennek a folyamatnak mutattam, vagy mondtam ezt, hogy lehet látni, hogy megszólalnak az egyes számú politikai vezetők, és megszólalnak az ATV-ben, és befolyásolják az embereket. A Mandiner főszerkesztő helyettese, Kohán Gergely, Szabó Gergely, Kacsó Dániel és a többiek, és ezt hallgatnia kell az ellenzéknek, és ez ellenzéki hallgatótábornak, és ez bizony például eredményre mutat azon a területen, hogy mondjuk Ukrajna támogatottsága, mondjuk a Tiszapárti felmérésen csak 58% volt, és talán ennél lényegesen kevesebb lesz majd a véleménynyilvánítási népszavazáson. Úgyhogy ez én azt gondolom, talán ismersz annyira, hogy nem szoktam, hogy nem jellemző a bulvár földobása dolognak. Ez a folyamat elindult, régebben elindult, és fölgyorsult az elmúlt egy évben, és erre kívántam az én posztomba rámutatni. Tudom, hogy csúszásban vagy, de egy percet
nem vagyok csúszásban, nyugodtan fejtsd ki, mondjad bátran.
Műsorodnak egy nagyon fontos részére. Nekem nincs mindennapos kapcsolatom Hatházi Ákossal, de a Palotás szubjektív sütörtöki rendszeres másfél órás interaktív adásom végén mindig fölhívom egy 20 emberre képpel, névvel a figyelmét, kikre érdemes odafigyelni, mert értékes az a munka, amit végeznek. Tehát, és én ott mindig, most már harmadik, negyedik éve ott szerepel Hatházi Ákos, nagyon fontosnak tartja a munkáját. Aztán most ő nagyon visszaigazolta, hogy végre valóban meghirdetett, és valóban elsőként egy olyan tüntetés sorozatot, ahol nem arról szólt a tüntetés, hogy valamiről okszerűen jól kifejtették az ellenvéleményt, hogy ez miért szörnyű, majd menjünk haza, hanem ezt, hogy a nem hagyjukat kiegészítette azzal a mondattal, hogy nem hagyjuk abba, meghatározta a konkrét célt is, és ilyennek kellene tüntetésnek, hogy ezt addig kell folytatni, ameddig a cél meg nem valósul, jelen esetben, amíg a kormány meg nem hátrál. Én azért a gyülekezési törvény aljasságán kívül kifejezetten ez az alaptörvénynek az a módosításával kiegészíteném, hogy amely azt mondja, hogy csak nő vagy férfi, miközben tudjuk, a tudomány is tudja, 100 éve tudja, 1000 éve ismeri, hogy van interszexualitás is, tehát akinek a nemi megjelenésének a jegyeiből nem lehet megmondani, hogy nő vagy férfi, mert vagy közte van, vagy mindkettőnek megfelel. Tehát több mint 100 000 embernek a kitoloncolás kivonása az emberi mi voltából. Én azért biztos, hogy életfogytiglani börtönt adnék az a mindenkinek, aki meg is szavazta. Tehát ez egy nagyon fontos elem, de ami a tüntetésre, vagy amiről beszéltünk, azt értettem, hogy tegnap előtt én írtam Ákosnak, meg leírva is, úgy tetszik ismeretlenül, hogy gratulálok, így engem kell lenni a tüntetésnek, ezt is kell folytatni. Egyetlen egy dologban érzem úgy, hogy, és majd kiderül, hogy ez hogyan reagál, ezt még a tegnapi tüntetés előtt írtam neki, és jeleztem a tegnapi tüntetés, sok mindent vissza fog igazolni, hogy a oszta az nem jó, hogyha növeli. Tehát az két teljesen különálló tüntetési rendszer, amikor az egyre hosszabbat csinálom, vagy pedig folyamatosan visszatérően, ha minden kedden akarunk találkozni, én mindegyiken ott voltam, akkor ott valahol a 4 óra, tehát valahol ez a 4 órás minden kedden, akkor nem fogy el a tömeg, sőt, mindig növekedett is, 24 órában nem tudnak az emberek bekapcsolódni. Az összes többit egyébként kiválóan csinálja, és a hozzászólásoknak az a része, hogy én csak azt várom, hogy egyre inkább ott megjelenjenek szakszervezetek, más politikai pártok, táblával, minden az első alkalommal még letiltották a táblát, de rájöttek és fejlődik ez a szakasz, hogy nem így kell. A 4. alkalomra már jöttek politikai pártok csoportosan a rendszerben, mert egy rendszert csak a társadalom tud leváltani, csak egy társadalom sokszínű összefogása, úgyhogy ezt mindenképpen
szeretném. És azt ajánlod ennek a társadalomnak, hogy ha olyan véleményre, vagy olyan az események olyan bemutatására kíváncsi, amelyik szerinte szükséges, ami megfelel a tényeknek, az általános helyzetnek, és ezért bizonyos értelemben ellenzékinek minősíthető, akkor nézze ugyanaz ATV-t, mert más nem igen nézhet, mondjuk az RTL híradóit nyugodtan nézheti, de az RTL alapvetően nem egy közpolitikával és nem a nagy dolgokkal foglalkozani, inkább egy kereskedelmi szórakoztató televízió, de a híradója alapvetően mégis rendben van, vagy annak a másik része, de a politika iránt érdeklődők nézzék az ATV-t, csak közben legyenek tisztában azzal, hogy sokszor olyan is eléjük kerül, olyan téma, vagy olyan szereplő, vagy olyan riport, ami esetleg a kormány befolyása alatt áll, és akkor ne hagyják magukat megtéveszteni.
Üri, teljes mértékben egyetértek. Engem még sokkal korábban, még a régi rendszerben édesapám azt tanította meg, hogy amikor egy újság van, négy szabadság, stb., tehát teljesen mindegy, hogy tanulj meg a sorok között olvasni. De megtanított rá, hogy tanulj meg a sorok között olvasni. Tehát én nem azt mondom, hogy ebben a pillanatban ne nézzék már az ATV-t, mert időnként még a másik oldalt, még a TV2-t, vagy a nagyon ritkán a köztelevíziót is nézni kell, csak tudjuk, hogy mi van ott, tehát hogy ezt felismerjük, hogy egy Kohán Dánielt, vagy ha megszólalnak, hogy az ott hazudik, tehát annak a befolyásoltságára hívtam föl figyelmet, és hát arra, hogy itt most azért egy szintváltás várható, és hogy értsék majd meg, mert azért nem annyira figyelt oda a néző, amikor Bánó Andrist elküldték, vagy te tudod, mert részese voltál, de amikor az újságírókat megszüntették.
Ez a fokozatos leszalámizás módszere volt. Így van, itt most tehát, fokozatosan tudják, szintén nézzék, szalámizni fognak.
Mert egyelőre nincs másik, tehát ezt is az én a posztom ezt tartalmaz, hogy ebben a pillanatban nincs másik. És hogy ezt mindenképpen nézzék, sőt, hát gondolkodni kéne az ellenzéki oldalnak, szabad városoknak, mondjuk a fővárosnak, stb. Az egészében, hogy talán hiba volt, hogy nem hoztak létre egy alternatív televíziót, tehát egy országos kábel-tv-rendszert, mert bármennyire kevés pénzük volt, az ahhoz képest ezt meg lehetett volna csinálni, de ezen gondolkodni kell, és erre az embereknek föl kell jönni a figyelmét, úgy, ahogy te mondtad, hogy nem, tehát ma hát értékes újságírók vannak még mindig az ATV-ben, csak hát most ők majd egy válaszút elé fognak kerülni előbb-utóbb, a következő hónapok valamelyikében, mert leginkább eddig az volt, hogy meg kell hívniuk valakit, vagy hogy mi az, amiről nem szabad annyira beszélni, de a döntő többségében az ATV műsorában a műsorvezetők eddig az egészében abban, hogy egyébként amiről beszélnek, abban nagyon tisztességesen beszéltek. Hát majd az a baj, hogy majd harrogáni rendszertől, mondjuk a nyár végétől ősszel, ha utasításba kapják, hogy a hírekben mit kell majd mondani, azért az egy másik helyzet lesz, és erre föl kell készülni.
Köszönöm szépen Palotás Jánosnak.
Én
szervusz,
minden jó. Köszönöm nagyon a érdeklődésedet, tisztelettel. Szervusz.
Háló, jó napot kívánok.
Jó estét, Zoran. Üdvözlök.
Parancsoljam.
Én is tüntetéshez szeretnék hozzászólni, mert figyelemmel kísérjük Vajdaságból a budapesti eseményeket.
Igen.
Én visszatérve Palotás úrnak a mondani, én is írtam Hatházi úrnak és a Momentumos képviselőknek, nem most már hetekkel ezelőtt is, hogy tüntetni jó dolog, de egy kopírozás az nem elég. Úgy látjuk, van ilyen különleges társadalom, mint a magyar társadalom, aki egyszerűen képtelen ellenállni. Valamilyen oknál próbál erről, mert múltkor beszélgettünk, hogy ennek kulturális okai vannak, vagy nem tudom, de ennyire automizálódott társadalom van először a, hogy mondjam, rendet kell rakni. Tehát én úgy érzem, hogy a magyar emberek egymást sem szeretik, és itt kezdődik a probléma. Tehát csak lekopírozni azt, ami Belgrádban már nálunk történik, hogy füstbombát gyűjtenek az országházban, hogy blokkádolnak hidat, tömeg nélkül értelmetlen. Nem lehet. Márpedig tömeg nem volt. És hogy mit tanácsolnék, és ezt írtam le nekik, de ugyanúgy nem hallgatnak az emberre, mint ahogy...
Na, hát mondja akkor nekünk, hogy mit tanácsolna, mert nem olyan könnyű összehozni tízezreket akármilyen megmozdulásra.
Elmondtam múltkor, hogy nálunk 300 játszik ezt a tüntetést, 300, nem több. És már a, ugye másfél-két millió ember van az utcán, minden nap, tegnap is, tegnap előtt is. Először nem blokkádolni kellett volna, hanem először a budapesti nagykörúton addig járni keddenként, míg össze nem jön az első 10 000 kitartó ember. Nem kellett volna blokkád. Csak járni az utat, engedéllyel, legálisan, és hangolni az embereket, észrevetetni magukat, és nem rögtön egy olyan dologba belekezdeni, aminek nincs még kellő mértékű támogatottsága. Ha megvan az első 10 000 ember, mehet a hídra, az egyik hídra. Utána a következő héten, ha megvan még egy 10 000 ember, mehet a második hídra. De így, hogy rögtön elkezdek a semmiből blokkádolni, ez nem ment volna nálunk sem. Az más kérdés, hogy nekünk nagyon gyorsan összejött, mert a 300-ból lett rögtön 3 000 másnapra, a 3 000-ből lett 13 000 a harmadnapra. Ez megint egy más dolog. De ezek így értelmetlen dolgok. Sajnos egy egész társadalmat kell újra felépíteni, és a fejekben rendet rakni. A másik a mobilitás, ami nagyon érdekes, és amit észreveszek, hogy Magyarországon a vidékkel nincs olyan kapcsolat. Tehát elmondtam múltkor önöknek, hogy Nistor Belgrádig, tegnap előtt Szubotičáról, Novi Sadig, gyalog, vonattal, kerékpárral, traktorral mennek az emberek, mennek a diákok, és ez a lényeg, a fiatalok, a diákok mennek, nincs eső, hideg, nem tudom mi a baj, és mennek, és a vidék összeköttetésben van egymással. Mert meg akarják mutatni a vidéknek, ugye ott is a Vucsicsi rendszer demonizálja az ellenzéket. Megmutatták a fiatalok magukat minden, most már minden kisvárosban is, hogy ők is normális emberek, és szerethető emberek. Tehát nem elsősorban az a lényeg, hogy a Vucsicsi rendszer támadni és mocskos SNS, mint itt van mocskos Fidesz propaganda, megmutassák az emberek maguk azt, hogy ők, hogy amit ott a propaganda televízióban látnak, az nem így van. És ezt fölfogták az emberek, hogy tényleg ezek a fiatalok, ezek ők a jövő, ők a nagyon normálisak. Nincs hiszti. Nálunk több volt a csend, mint ha végignéznek szerbiai tüntetéseket, akkor olyan szépen vonulnak az emberek. Van egy kultúrának a dolognak, de a csend az még agresszívabb, mint tud lenni, mint az ilyen hangos őrjöngés. fölösleges azt kiabálni a rendőröknek, hogy magyar rendőr belünk van. A rendőr az mindig azzal van, akitől a kenyeret kapja. A rendőr az utolsó lesz, aki át fog állni. De nálunk ki van találva, nem a rendőr, nem tehát magát azt, hogy a bűnözőket léptek, az oda talál. Mert az egy személyes probléma a rendőrnek. Mert a rendőr is tudja, a többsége, hogy ez egy mafia. Ő is tudja, hogy bűnözőket lép, és egész más, hát sokszor hallja, és elgondolkodik rajta, mert elgondolkodik, akkor egész másképpen fog intézkedni, egész más lelkülettel áll hozzá a tüntetőkhöz. A propaganda televíziót nem a hatalom fogja visszaadni, soha nem fogja visszaadni. Nem is a hatalmat kell presszionálni, hogy adja vissza, hanem a bent dolgozókat kell elszámoltatni, hogy a felelősséggel fog járni, amit ti itt csináltatok, és őket kell presszionálni arra, hogy keljenek föl a székből, mert tudjuk a neveteket, tudjuk, ki dolgoztak benne, és egy nagyon csinálja logikus, mit ti csináltok. Tehát volt tegnap vajdasági, ugye két nagy köztelevízió, RTV és a vajdasági televízió, Ostroma volt tegnap megint. Most már hanyatszor, és nem hagyjuk abba a pressziót, mert ugyanúgy, mint Magyarországon is, a propaganda vitte el az embereket, és ezt a utítást ugyanúgy nem lehet tovább folytatni. De hatalomtól hiába kér az ember, nem kap semmit.
Igen.
De az ott dolgozó emberből vannak.
Igen, igazán szégyellem magam, hogy ilyenkor mindig közbevettem, és megismétlem, hogy tényleg fantasztikus, amit Szerbiában a rendszerrel szemben kritikus tömegek csinálnak, nagyon sokan, és nagyon következetesen, és nagyon kitartóan. De Vučić rendszere még mindig áll, és valószínűleg ezt látják a magyar tüntetők is.
Már a szerb sajtó így írja, Vučić bukása elkerülhetetlen. Már a szerb sajtó is ezt írja, elkerülhetetlen. Ez egy teljesen visszafordíthatatlan, már csak nem tudom milyen erőszak árán visszafordítható folyamat. Vége. Csak annyit mondanék a mostani önök tüntetéséhez. Novi Sadon 4-5 ezer ember ült le a monitorok előtt, mi kávézókba, áruházakba ki vannak rakva monitorok, és nézte a Salzburgba megérkező biciklistáknak a megérkezését, akik ugye a petíciót adják át az Európai Bizottságnak. Csak annyian leültek, és nézték az utcán, és örültek neki, hogy odaértek rendben, és átadták a petíciót. Hol van Magyarországon ilyen lángolás, hogy tüntetésre
nem nincs ilyen lángolás, de talán hát ezért is kevésbé sikeresek a tüntetésekre és demonstrációkra szóló felhívások.
De ezt kellene a Momentumnak is fölfogni, a Hatházi Ákosnak is, hogy itt, ha nem ilyen a társadalmat, nem lehet megerőszakolni. Most már hanyadik tüntetés ment el úgy, ahogy nem lehet megerőszakolni. Valami más kell kitalálni, valahogy másod kell kitalálni.
Hát valami mást kitalált Magyar Péter, elkezdett egyfajta civil mozgalmat építeni szerte az országban, ezeket a Tisza szigeteket, méghozzá úgy, hogy igyekszik ő személyesen tartani velük a kapcsolatot. Ez egy új módszer.
Nagyon jó dolog, hogy járja a vidéket és kisvárosokat, falukat, szállásokat is belekapcsol ebbe a dologba. Ez nagyon jó, de ezeket össze kellene fogni folyamatosan, mint ahogy nálunk az egyetemisták, és minden nap van egy ilyen karaván, ki elindul a következő városba, a következő faluba, és kapcsolatokat épít, és összerakja a dolgokat, ugyanígy kellene. Ezt az egyetemisták, akik ezt nagyon jól organizálják, nem a Brüsszel sorosisták, ugye, ahogy mondja, ugyanúgy Vučić, bár nálunk már elment odáig a dolog, hogy mennyire kéz a kézben járnak a dolgok, hogy még itt behozzák Magyarországon az állampolgársági törvényt, addig Szerbiában 15 horvát állampolgárt utasítottak már ki, és a határon nem tudnak átjönni horvát sajtósok, ugye van egy szankció lett, ez borzalom, ez szégyen, Tehát már ennyire be van szűkülve a mozgástér a Vucic hatalomnak, hogyha már nem jött be ez sem, nem jött be az sem, már Sorosra sem, Brüsszelre sem reagálnak, hát akkor elővettük az utolsó kártyát, hogy a horvát titkosszolgálat az, aki beavatkozik a szerbiai eseményekbe. Tehát a lényeg az, hogy az összeköttetés és a momentum is azzal, hogy szervez helyi, kisvárosi demonstrációkat, ez jó, de ezeknek össze kellene érni már, mint az akkumulátorosoknál volt egy-kettő, akik már elmentek az egyik akkumulátor járas település ellenzéke, elment a másiknak a demonstrációra. Tehát ez a lényeg az egészben, hogy akkor lesz népfelkelés, amiről álmodik mindenki, egy igazán megmozdulás, amikor ezek teljes mértékben össze tudnak kapcsolódni. De úgy, hogy csak meghirdetek itt, meghirdetek ott. Hát ezért van az, hogy Magyarországon van akkumulátorgyár, mit tudom én meg mennyi, annak ellenére, hogy akarnak, és a Rio Tinto nem tud megnyitni Valjevóba, ugye 15 éve. De az nem csak a Valjevó van ott olyankor tiltakozni, hanem elmennek egész Észak-Szerbiából Dél-Szerbiára letiltakozni, hogy még többen legyenek. Itt a TV-blokkádnál 3 óránként váltás van. SMS és a Facebookon ki van írva, gyertek váltani, nagyon el vagyunk fáradva már. És rögtön, aki olvassa, már megy is, nem gondolkozik, megy.
Igen, értem. Hát szóval van mit tanulnunk a szerbiaiaktól, de hogy ez megfelele a magyar gyakorlatnak, magyar szokásoknak, magyar közállapotoknak, magyar hangulatnak, közhangulatnak, hát ezt nem tudom. Egyelőre úgy látom, hogy inkább különbségek vannak, de köszönöm szépen. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Nemes Dávid, Erdei Tünde, Simon Erika és Horváth Ádám. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.